kormány a jövő héten tárgyal a devizahiteleseket segítő újabb mentőcsomagról. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Hivatalosan is javasolta Tőkés László állami kitüntetésének visszavonását Viktor Ponta román miniszterelnök. A híradót látják, jó napot kívánok! Magyar kezdeményezésre harmadik éve ezen a napon van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. 74 évvel ezelőtt ezen a napon írta alá Németország és a Szovjetunió külügyminisztere a Molotov-Ribbentrop paktumot, amely egyebek mellett Kelet-Európa felosztásáról rendelkezett.
Szerencsétlen nővérem nagyon beteg volt, első naptól kár volt őt kivinni, mert nem sok hasznot csinált nekik. És az egyik orosznő olyan nagyon megverte őt, mert nem bírt egy téglát felemelni.
1945. januárjában Kismarosról csak nem 90 embert vittek el Málenki robotra a mai Ukrajna területén fekvő Donyec medencébe. A kényszermunkából évekkel később csak az elhurcoltak fele tért haza. Augusztus 23-án a holokauszt és a kommunizmus áldozataira emlékezünk. 1939-ben ezen a napon írták alá Németország és a Szovjetunió külügyminiszterei a Molotov-Ribbentrop néven elhíresült kölcsönös meg nem támadási szerződést, amely egyebek mellett Kelet-Európa felosztásáról is rendelkezett. Magyarország Európai Uniós elnöksége idején 2011. júniusában fogadták el a tagországok, hogy augusztus 23-a legyen a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. A közigazgatási minisztérium államtitkára azt mondta, a nap azért is jelképes, mert a fasizmus és a kommunizmus alapnézetei nem álltak szemben egymással.
Azért volt fontos ennek az emléknapnak az európai elfogadása, hiszen azt a fajta kettős mércét csökkenti, amelyet sokszor tapasztalnak európai szinten is, hogy valahogy azoknak az áldozatoknak az emléke halványabb, akiket a kommunista rendszer gyötört meg itt Közép- és Kelet-Európában.
A terrorházához egész nap érkeztek az emberek, hogy gyertyát gyújtsanak a hősök falánál.
Hivatalosan is javasolta Tőkés László állami kitüntetésének visszavonását a román miniszterelnök. Viktor Ponta szerint Tőkés László érdemtelenné vált a Románia csillaga kitüntetése, mert többször is megkérdőjelezte Románia oszthatatlan nemzetállami mi voltát. Korábban több román politikus is bírálta az európai parlamenti képviselőt hasonló kijelentései miatt. Tőkés László szerint érdemrendjének megvonása szemmel látható bizonyítéka a romániai politika posztkommunista visszarendeződésének.
Meggyőződésem, hogy ha visszavonnák a kitüntetést, akkor ez nem a román nép akaratát fejezné ki, hanem a mostani politikusi vezérgárdának a posztkommunista magatartását, de kifejezni azt is, hogy hogyan, milyen hadilában állanak a rendszerváltozással, hiszen a rendszerváltozásban szerzett érdemeimért tüntettek ki, de most egy posztkommunista visszarendeződési kurzus van folyamatban Romániában.
Bukarestben van tudósítónk Baranyi László. Szervusz Laci, mi van tulajdonképpen a kitüntetés visszavonásának hátterében? Mi a valódi indoka a döntésnek?
Tőkés Lászlótól a bálványosi nyári szabadegyetemen megfogalmazott javaslata miatt akarják elsősorban elvenni a román állami kitüntetést. Ott ugyanis azt kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől, hogy Magyarország vállaljon védhatalmi státust Erdély felett, ahogy azt Ausztria tette Dél-Tirol esetében. Viktor Ponta miniszterelnök szerint ez az EP képviselő ezzel megkérdőjelezte Románia egységes és oszthatatlan nemzetállami jellegét, és így méltatlan a Románia csillaga érdemrendre. Tőkés László 2009-ben a temesvári népfelkelés 20. évfordulóján kapta meg a legmagasabb román állami kitüntetés lovagi fokozatát a romániai rendszerváltozás elindításában játszott szerepéért. Az elnöki hivatal ma délután rövid pontosításban hárította el Viktor Ponta felkérését, arra hivatkozva, hogy a kitüntetés visszavonását nem az államfőnek kell kezdeményeznie, ez csak olyas valaki teheti meg, aki maga is az érdemrend birtokosa.
Baranyi László, köszönjük szépen! Magyarország olyan kapcsolatokban érdekelt Romániával, amelyek lehetővé teszik, hogy polgáraik biztonságban, stabilitásban és jó gazdasági kilátásokkal élhessék életüket, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a romániai Digi24 hírtelevíziónak adott interjújában. Magyarország alaptörvényi kötelezettségének megfelelően teljes mértékben az erdélyi magyarság mögött áll, jelentette ki Orbán Viktor, amikor a parlamentben találkozott Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan közleménye szerint a két politikus egyetértett abban, senkinek sem érdeke, hogy a román-magyar viszony kiéleződjön. A jelenlegi felfokozott magyar ellenes hangulatot román belpolitikai okok magyarázzák, amely akár a romániai magyarság számára hátrányos törvényjavaslatok megjelenését is eredményezheti, tette hozzá Kelemen Hunor. A magyar bankrendszer jelentős része úgy viselkedett a devizahitelesekkel, mint egy jobbfajta uzsorás, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője a Transit Fesztiválon. Rogán Antal hozzátette, minden devizahitelesnek szeretnének megoldást találni. A kormány a jövő héten tárgyal a devizahitelesek, feltehetőleg utolsó mentő csomagjáról a bankszövetséggel. Az elképzelések szerint forintosítanák a devizahiteleket, és kamattámogatással csökkentenék a törlesztő részleteket.
Nincs érdeklődés az árfolyamgát iránt, amióta ismerté vált, hogy újabb mentőcsomag készül a devizahitelesek számára. A bankoktól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy akik beléptek az árfolyamgátba, azok közül többen is jelezték, most inkább kilépnének. Az új, feltehetőleg az utolsó mentőcsomagról egyelőre csak annyit tudni, hogy forintosítanák a devizahiteleket, és így végleg megszüntetnék a miniszterelnök által hibásnak mondott banki terméket. Bár az első hírek arról szóltak, hogy azokon segítenének, akik lakás célú hitelt vettek fel, ám ez változhat.
Annyi biztos, hogy minden devizahitelesnek szeretnénk megoldást kínálni, de a kormány javaslatát még nem ismeri a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja. Ezzel leghamarabb a kihelyezett frakcióülésen szeptember elején tudunk foglalkozni majd, és még akkor sem vagyok benne biztos, hogy az lesz a végső formája.
A híradó információi szerint a kormány mindenképpen szeretné elérni, hogy csökkenjen az adósok törlesztő részlete, és hogy a bankok is jelentős részt vállaljanak a megoldás terheiből. Annál is inkább, mert egy jegybanki tanulmány szerint a pénzintézetek olyan pluszkiadásokkal is megterhelték az adósokat, amelyeket semmi sem indokolt. Ilyen volt az, hogy miközben a svájci jegybank csökkentette az alapkamatot, volt amikor ez nulla volt, addig Magyarországon a bankok a svájci frank alapú hitelek kamatait emelték. Volt, hogy egy hét alatt ötször is. A Portfolio.hu úgy tudja, két forgatókönyv képzelhető el. Az egyik, hogy azonnal forintosítanák a devizahiteleket, a másik, hogy ezt időben kitolnák.
A forintosítás az önmagában növeli a törlesztő részleteket, ugyanis magasabb a piaci forinthiteleknek a kamata, mint a devizahiteleknek a meglévő kamatszintje. Éppen ezért, hogy ne emelkedjen a törlesztő részlet, valamiféle könnyítést kell adni a devizahiteleseknek, ez lehet kamatkönnyítés, de lehet a törlesztő részleten belül valamiféle tőkekönnyítés is.
A gazdasági hírportálnál kiszámolták, egy 10%-os törlesztő részlet csökkenés évente 40 milliárd forintba kerülhet a bankoknak, vagy a bankoknak és az államnak közösen. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint bármennyibe is kerül, a devizahiteleket azonnal forintosítani kellene. A fő kérdés, hogy milyen árfolyamon.
Hogy vételi vagy eladási árfolyamon történik az átszámítás. Ha eladási árfolyamon történik, akkor az adósoknak többet kell visszafizetniük, ez számukra előnytelen, a bankoknak pedig nagy hasznot jelent. Ha igazságosabb lenne, ha közép árfolyamon történne az átszámítás.
A kormány várhatóan augusztus 27-én tárgyal legközelebb a bankszövetség a mentőcsomagról.
A devizahitelezés áldozatainak emlékére szervezett tüntetést a Koppány csoport. A demonstrálók azoknak az otthonát keresik fel, akiket felelősnek tartanak a devizahitelezés nyomán kialakult helyzetért. Ezért banki vezetők lakóhelye mellett Orbán Viktor miniszterelnök és Gyurcsány Ferenc volt kormányfő otthonához vonulnak. Többek között a kilakoltatások azonnali leállítását és a devizahitelek teljes eltörlését követelik. A Fidesz megérti és egyetért azokkal a magyar családokkal, akiket nehéz, kilátástalan helyzetbe sodort a bankok felelőtlen devizahitelezése. A párt közleményében felszólítja a bankokat, hogy ismerjék el felelősségüket a lakás devizahitelesek problémáinak előidézéséért, és haladéktalanul módosítsák a lakás devizahitel szerződéseket úgy, hogy az elfogadható legyen a becsapott, nehéz helyzetbe került magyar családok számára. A Dunafer tulajdonosai készek azonnali hatállyal megkezdeni a konzultációs folyamatot a cég jövőjéről, közölte a Dunafer tulajdonló cég vezérigazgatója. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek küldött válaszlevelében. A vállalat tulajdonosai kiemelték, nagyra értékelik a figyelmet, amellyel Magyarország kormánya a Dunafer helyzetét kíséri, és feltétlenül számítanak az aktív együttműködésre annak érdekében, hogy közösen enyhítsék az európai gazdasági válság vállalatot érintő hatásait. A Dunafer vezetője ugyanakkor az MTI-nek azt mondta, nem javasolja a részvényeseknek a cég eladását, mert az szerinte nem változtat azon a tényen, hogy a versenyképesség megőrzése érdekében leépítésekre van szükség. A kormány azután jelentette be vételi szándékát a Dunaferre, hogy az orosz-ukrán tulajdonban lévő cég 1500 fős elbocsátást jelentett be. A nemzetgazdasági miniszter korábban azt mondta, ekkora leépítést a kormány nem nézhet tétlenül. A Jobbik kezdeményezi, hogy a kormány dolgozzon ki törvényt azokra az esetekre, ha egy térségben nagy létszámban bocsátanak el azonos szakterületen dolgozó képzett munkavállalókat. A párt szerint egy ilyen törvényjavaslattal a Dunafernél elbocsátott dolgozók sorsán is segíteni lehetne. Béremelés miatt a jövő év közepéig biztosan nem lesz vasutas sztrájk. Ezt is tartalmazza az a megállapodás, amelyet tegnap írt alá a MÁV a vasutas szakszervezetekkel. Az egyesség szerint a vasúttársaság mintegy 35 ezer dolgozója, a vezetők kivételével, 2013. július 1-jéig visszamenőlegesen 2,4%-os alapbéremelést kap. A megegyezés hírére a korábban tüntetést meghirdető érdekképviseletek lemondták a mai tiltakozó akciójukat.
Naponta csak nem 500 vonat mozgását segítik a váltókezelők a nyugati pályaudvaron. Októbertől ők is több fizetést kapnak. Csak úgy, mint a kocsivizsgálók, a forgalmisták vagy a kalauzok. A béremelés a MÁV és 11 leányvállalata összesen mintegy 35 ezer dolgozóját érinti.
Az alapbéremelés mértéke 2,4%, ez a felső vezetőkön, illetve a vezetőkön kívüli munkavállalókra vonatkozik. Ezt októberben fogják először megkapni a fizetésükkel.
4-5 ezer forintot jelent egy átlagkeresettel rendelkező vasutasnak ez a béremelés, ez a 2,4%.
A VDSZ elnöke szerint a béremelés mértéke infláció feletti, ezért a második fél évben a vasutasok reálbére kismértékben emelkedik majd. Gaskó István azt mondta, a megállapodással a következő egy évben biztonságban érezhetik magukat a MÁV dolgozói.
Vállalta a munkáltató, a MÁV csoport vezetése, hogy egy évig nem lesz csoportos létszámleépítés, a vasutasok gazdasági szociális helyzete nem romlik ez alatt az egy év alatt.
Az egyesség azt is tartalmazza, hogy az érdekképviseletek 2014. június 30-áig béremelés miatt nem hirdethetnek sztrájkot. A MÁV dolgozói legutóbb júliusban kaptak egy egyszeri 25 ezer forintos bérkiegészítést.
A miskolci és az ott munkát vállalni kívánó fiatalok versenyelőnybe kerülhetnek munkába álláskor, és a kínai nyelv alapjait is el tudják sajátítani, jelentette ki a külügyi és a külgazdasági államtitkár, miután a Miskolci Egyetem rektora és a pekingi vegyipari egyetem rektora aláírták a Konfúciusz Intézet alapításáról szóló megállapodást. Szijjártó Péter hozzátette, az intézetnek Miskolcon nemzetgazdasági szempontból is jelentősége lesz, és kitüntetett szerepet játszhat majd a két ország közötti stratégiai együttműködésben.
Vanhua a magyar-kínai gazdasági együttműködés, mondhatom, hogy első számú zászlóshajója, ezért aztán a Miskolci Konfúciusz Intézet működése nyomán a két ország közötti gazdasági kapcsolatok szorosabbra válását is várjuk, és abból sem akarunk, gondolom, titkot csinálni, hogy a kormány folyamatosan egyeztet a Vanhuával lehetséges további fejlesztésekről.
Magyar-kínai infrastruktúra fejlesztési együttműködésről szóló nyilatkozatot írt alá kínai partnerével Szijjártó Péter Budapesten. A magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos és Wang Shengyang, a kínai kereskedelmi minisztérium főigazgatója által aláírt szándéknyilatkozat szerint mindkét államban adottak a lehetőségek az infrastruktúrális együttműködésre, hajlandóak az ehhez szükséges tapasztalatok és technológiák egymás közötti megosztására, valamint a közös szakemberképzésre. Újabb büntetőeljárás indult a roma gyilkosságokkal összefüggésben. A központi nyomozó főügyészség a múlt héten katonai büntetőeljárással kapcsolatos nyomozást rendelt el, amit kiemelt ügyként kezel, közölte a legfőbb ügyészség szóvivője. Fazekas Géza közleményében azt írta, az ügyészség a roma gyilkosságokhoz kapcsolódóan, de az alapügyet nem érintve, teljes körű iratvizsgálatot folytatott, és ezután rendelte el a nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az eljárás érdekére hivatkozva több információt nem közölt. A romagyilkosságok ügyében augusztus 6-án hirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletet a bíróság. Három elkövető tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, a negyedrendű vádlottat 13 évre. Az elsőfokú ítélet ellen a vádlottak és az ügyész is fellebbezett. Választójogi és gazdaságpolitikai kérdésekről vitázott Schiffer András és Rogán Antal a Transit közéleti fesztivál második napján. Az LMP társelnöke szerint Magyarország nem nyerte vissza pénzügyi függetlenségét az IMF hitel idő előtti törlesztésével, ráadásul az államadósságot továbbra is csak drágán lehet finanszírozni. A Fidesz frakcióvezetője erre úgy reagált, az IMF hitel azért drága, mert a valuta alapnak követelései vannak a hitelért cserébe. Rogán Antal példaként említette a nyugdíjcsökkentést, amit a bajnai kormány tett. Kőszegen a közéleti fesztivál helyszínén van tudósítónk Mészáros László. Szervusz, az IMF hitel végtörlesztése mellett mik voltak a vita legfontosabb témái, és milyen programok voltak még a fesztiválon?
Jó napot kívánok! Schiffer András és Rogán Antal vitatkozott még a külhoni magyarok választójogáról is. Schiffer András azt mondta, nem lát olyan garanciákat a jelenlegi szabályozásban, ami biztosítaná azt, hogy nem lefordulhat elő valamiféle visszaélés a külhoni magyarok szavazásánál. Rogán Antal erre azt válaszolta, hogy beépítettek minden garanciát, amit egyéb nyugat-európai országok is beépítettek a saját maguk rendszerébe. Ma egyébként délután is tovább folytatódtak itt Kőszegen a beszélgetések és a viták a Transit Fesztiválon. A közélet iránt érdeklődők részt vehettek a katasztrófa helyzetek kommunikációjáról, a hallgatói mobilitásról, illetve a bundabotrányokról szóló beszélgetésekről. Emellett szó esett még a csúcséttermekről és a magyar kortárzene esélyeiről is. De ma sem unatkozik majd, aki szombaton is kilátogat a Transit Fesztiválra, hiszen rögtön délelőtt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Józsa Istvánnal, az MSZP frakció vezető helyettesével vitatkozik majd a magyar gazdaság helyzetéről. Emellett szó esik majd még az fejlesztési források elosztásáról, illetve szó esik még a mai fesztiválon, illetve bocsánat, a szombati fesztiválon szó esik még a fejlesztési források elosztására, elnézést, és alkotmányjogi kerekasztal is lesz. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes pedig a lengyel-magyar barátságról szóló beszélgetésen vesz részt.
Mészáros László, köszönjük szépen! Az MSZP azt követeli, hogy a Fidesz 27-ről 5%-ra csökkentse az alapvető élelmiszerek áfáját. A szocialisták szóvivője úgy fogalmazott, ez az intézkedés amellett, hogy nagy segítséget jelentene a legnehezebb helyzetben élőknek, mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatokat is megmenthet. Török Zsolt hozzátette, pártja emellett az üzemanyagok árának csökkentését is szorgalmazza.
A Fideszt arra szólítjuk fel, hogy korábbi követelésének megfelelően és korábbi ígéretének megfelelően lépjen tehát az üzemanyagok árának csökkentése érdekében, hogy ezáltal olcsóbbá váljon az emberek élete.
Az üzemanyag ára a Gyurcsány-bajnai korszak öröksége, reagált közleményében a Fidesz. A párt szóvivője úgy fogalmazott, a baloldal a kormányzása idején többször emelte a jövedéki adót. A Fidesz kormány ezzel szemben bevezette a kereskedelmi gázolaj árat. Zsigó Róbert hangsúlyozta, az áfa csökkentésről tett ígéretek szintén teljesen hiteltelenek a bukott baloldaltól. Hozzátette, miután 2005-ben törvényt fogadtak el az áfa csökkentésről, megválasztásuk után a baloldal a korábbinál is magasabbra emelte az áfát. A világ megérkezett Szabadkára. Ezzel a mondattal köszöntik minden évben az InterEtno Fesztivál közönségét. Idén 12 országból 500 vendég látogat Szabadkára, amelynek egyik legszínvonalasabb és legrangosabb kulturális eseménye az InterEtno Fesztivál.
A fesztiválnak saját himnusza is van. Idén Csizmadia Anna, a Röplipáva tehetségkutató győztese és Kovács Nemes Andor színész adta elő. 12 ország képviselteti magát az idei Szabadkai Internetfesztiválon. Egyebek között Oroszország, Olaszország, Panama, Lengyelország, Ciprus, Románia, Szlovákia, Paraguay, Magyarország és Szerbia táncosai lépnek közönség elé a Városháza tövében felállított színpadon. Az Internetfesztivál Szabadka egyik legnagyobb kulturális rendezvénye.
Ez a 12 év alatt 38 ország, különböző ország a világról már ellátogatott ide.
Olyan embereket és olyan szokásokat, olyan viseleteket, táncokat látunk, ami egyébként nem, már tévén se. Ritkán nem hiszem, hogy sokan néznek tévén is ilyeneket, itt pedig testközelben látjuk őket, van fantasztikus élmény.
A Városháza körüli területet a fesztivál idejére Etnopolisnak nevezik át, még saját útlevelet is ki lehet váltani.
Tartalmazza az érkező országokról a tudnivalókat, a mindennapi programunk benne van.
És persze kedvezmény is jár az útlevél tulajdonosoknak. Az Internetfesztivál hétfőn ér véget.
Emlékkonferenciát rendeznek szeptemberben a Lakiteleki Népfőiskolán az idén 70 éves szárszói találkozó emlékére, jelentette be az országgyűlés alelnöke. Rezsák Sándor elmondta, egy képes könyv is megjelent az évforduló alkalmából, amely az 1943-ban először megrendezett Magyarország legégetőbb társadalmi, közéleti és kulturális kérdéseire válaszokat kereső találkozó 7 évtizedének legérdekesebb fotóit mutatja be.
Ahogy távolodunk a szászai találkozótól, egyre nyilvánvalóbb, hogy részleteiben is történelmi jellegű tanácskozás volt, és szinte minden korszaknak adott új és új gondolatokat. A valóság jegyesei voltak, akik ott összegyűltek.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Mencer Tamástól, aztán az időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket, és kellemes estét kívánok, viszontlátásra!